Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hatuma Podcast, én Pressburger Csaba vagyok, a mai adás házigazdája. Ezúttal is a határon túli magyarok szempontjából világítunk meg a határon túli magyarokat is érintő aktuális témákat, de természetesen nem csak a határon túli magyarokhoz szólunk. Itt vannak velem újságíró kollégáim a virtuális stúdióban, Finta Márk, aki a Felvidékről kapcsolódik be a műsorba, és Parászka Boróka, aki Erdélyt képviseli virtuális törzsi kerekasztalunknál. Jó magam, a vajdasági Hatuma törzs fogadatlan prókátora vagyok. Jubileumi adása mai, immár 50. alkalommal jelentkezik a Hatuma Podcast, ezért úgy döntöttünk, hogy ezúttal könnyedebb, örömtelibb, de legalábbis aktuál politikától mentes témákról beszélgetünk. Így esett a választásunk a boldogságra, és ha jut időnk, akkor a nyaralásról is beszélünk majd. Bár magunkat ismerve mi képesek leszünk ezekből a témákból is kihozni valami aggodalomra és pesszimizmusra okot adott, de jó, várjuk ki a műsor végét, és akkor ítélkezzünk. Hétfőn, március 20-án volt a Boldogság Világnapja, és ez alkalomból, mint minden évben, most is elkészítették a világ országainak ranglistáját a boldogság vonatkozásában. Egy civil szervezet, a Fenntartható Fejlesztési Megoldások Hálózata dolgozta ki, és 137 országot vizsgált 6 fő mutató alapján. A GDP, azaz a bruttó hazai össztermék, vagy a várható élettartam mellett olyan érdekes mutatókat is figyelembe vettek, mint például, hogy az egyén mennyire szabadon hozhat döntést a saját életét, körülményeit illetően, milyenek érzékeli a korrupciót, lett légyen az kormányzati szintű, vagy az üzleti világban tapasztalható korrupció, és a szociális helyzet stabilitását is vizsgálták, de azt is, hogy az egyes országok állampolgárai milyen szinten hajlamosak, úgymond nagylelkűen viselkedni, például adakozni. Mindezeket figyelembe véve és pontozva alakult ki egy 3 év átlagát mutató sorrend, és hát már évek óta az látszik, hogy ezt a sort Finnország vezeti, és nagyjából az első 10 helyen nem nagyon történt változás, legfeljebb az országok cseréltek helyet, de itt 8 európai országról, egy ázsiai országról, és Új-Zélandról, ugye Ausztrália és Óceániából jövő országról beszélhetünk, tehát Finnország az első, Dánia követi, Izland, Izrael, Hollandia, Svédország, Norvégia, Svájc, Luxemburg, Új-Zéland, azt gondolom, hogy senkit nem nagyon lepett meg ez a sorrend, és ha folytatnám a következő 10-et, nem fogom, bárki elérheti ezt a listát az interneten, illetve ezt a jelentést, amely egy egész komplex jelentés, akkor ott megnézheti a pontos sorrendet. Most inkább beszéljünk azokról az országokról, amelyek, vagy azoknak az országoknak a helyezéséről, amelyekhez valamilyen közünk van. Hát ezek közül Magyarország a hát úgymond sereghajtó, hiszen 51. helyen szerepel. Őt követi Horvátország 48. helyen, Szerbia 45. Koszovó 34. Szlovákia 29. és Románia 24. Arra volnék kíváncsi így első körben, hogy hogyan tekint önmagára a szlovákiai, illetve a romániai társadalom? Mennyire tekint magára boldog társadalomként, vagy épp ellenkezőleg boldogtalanként? Boróka.
Azon gondolkoztam, hogy vajon mi határozza meg ezekben az országokban? Most azokon a tényezőkön túl, amit te is elmondtál, azt, hogy milyen az emberek egymáshoz és önmagukhoz való viszonya is. Hát Románia helyezése meglepően jó, figyelembe véve a gazdasági és szociális mutatókat, tehát jobb a besorolása is. Azt hiszem, hogy nagyon nagy befolyása van erre a helyzetre az ortodox egyháznak, és nem is az ortodox egyháznak, amelyik most egy obskurusan működő államegyház, különböző politikai alkukat kötve, de az ortodoxiának. Én azt látom, hogy az ortodox kultúra oly mértékben korrigál egy csomó méltánytalanságot az emberekben. Mondok egyetlen egy példát, ami engem mindig megdöbbent. Akár a román társadalom egészét illetően, akár a román és a magyar közösségek közötti viszonyok, különbségeket illetően. A romániaiak nagy általánosságban hajlamosak a pánikra, a pesszimizmusra és az ilyen válságtudatra. Kivéve, ha tényleges krízis lép fel, mert akkor az ortodox hagyományoknak és kultúrának megfelelően valami olyan fajta szolidaritás, támogatás, lelki támasz kezd el működni az emberek között. Tehát olyan nincs, hogy Romániában baleset érjen, vagy elromoljon az autó, és ne jöjjön valaki, aki azt mondja, hogy segítek, adok ételt, gyere be hozzánk. És erre számtalan ilyen példát tudok mondani. Tehát van helyezkedés, könyöklés, erre a kelet-európai térségre jellemző ilyen egzisztenciális irigység, egészen addig, amíg meg nem érzik a sorsszerűséget, vagy a tragédia lehetőségét, és akkor mindenki hirtelen átvedlik, vagy átvált, vagy mindenki, a gyakorló ortodox emberek. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa dolog, mert egyrészt irányíthatóak, befolyásolhatóak, előítéletesek, ezt ki is használja az államegyház, ez az ortodox, román ortodox egyház, másrészt váratlanul olyan nagyvonalúak és odaadóak, és nem tudom, tisztelői az életnek és a halálnak ezek az emberek, hogy egészen én, aki nagyon fontosnak tartom a szekuláris társadalom szabályait, és az állam és egyház szétválasztását, és azt, hogy legyen egy erős szekuláris civil szféra, azt kell mondjam, itt történik valami ebben a társadalomban, ilyen rétegekben.
De nagyon furcsa, amit mondasz, hogy te ezt az ortodoxiához, illetve hát lényegében a valláshoz kötöd. Én eddig úgy hallottam, hogy hát ugye a déli népek hát egyszerűen más mentalitásúak, és hogy valahol ebből következik mindez, amit elmondtál. Tehát mondjuk nekem meg se fordult a fejemben, hasonlót tapasztalok én is egyébként, nem csak Szerbiában, hanem mondhatom a Nyugat-Balkánon, vagy az, abban a térségben, amelyet jobban ismerek, tehát mondjuk az ex-Jugoszláviában, hogy hasonló módon tényleg a segítőkészség az folyamatos, és nem csak nagy válságok idején, hanem tényleg az emberek a szomszédjuknak is nagyon szívesen bármikor segítenek. Tehát sokkal kevésbé vannak bezárkózva, mint mondjuk akár a magyarországi, akár a vajdasági magyarok. Úgyhogy nem tudom, tehát én ezt sose kötöttem a valláshoz, de érdekes, amit mondasz, majd elgondolkodom rajta, hogy próbálok vizsgálódni.
Van némi hogy miért rángattam ide a vallást, mert amikor ilyen helyzeteket látok, akkor mindig érvként hallom azt, hogy jaj, az Isten bocsásson meg, az Isten segítsen, jaj, legyen kegyel. Tehát vannak ilyen szófordulatok, nem beszélve arról, hogy nem tudsz úgy beülni egy taxiba, hogy ne lógjon ott a kereszt, nem tud úgy elmenni a busz a templom előtt, hogy ne vesse minden. Tehát, hogy érted, annyira mélyen benne van a szociális interakciókban ez a... Tehát ezért gondolom, hogy itt kell legyen, nem tudok más szabályszerűséget.
De akkor szerinted istenfélés is nem önzetlenség?
Nem, ez aminek neveztem, hogy ez az ortodox kultúra, hogy vannak ilyen román kifejezések, hogy a kegyelem gyakorlásának a kultúrája, ezt megtanítják az embereknek, hogy mit jelent kegyelemmel, vagy kegyelettel lenni, vagy kíméletesnek lenni. Ezzel együtt rettenetes dolgokat is lehet látni, amikor nem kapcsol be ez a szabály. A koldusukkal való bánást az utcán, ami azt gondolnád, hogy akkor ez most, akkor itt kéne most nagyvonalúnak meg kegyelemmel teljesnek lenni, de ez nincs benne. De ha azt látják, hogy beszakadt a házattetője, leszakadt az autót, kereket, tehát hogy valami sorsszerűséget érez, akkor ő lép, és ott van, és...
Uh-huh. Márk, nálad mi az, amit ki tudnál emelni mondjuk a hat tényező közül, amit említettem, és amit majd egyébként részletesen is majd megtárgyalunk, mi az, ami úgymond a szlovákiai társadalom boldogságát befolyásolja leginkább?
Nem tudtam rájönni arra, hogy mi lehet az, hogy vagy miért lehet az, hogy ilyen magasan végzett Szlovákia a listán, mert valószínűleg ugye át kell egy kicsit értékelnem a saját empirikus tapasztalataimat ezzel a dologgal kapcsolatban, mert nekem rögtön az jutott eszembe, amikor a boldogság listákat néztem az elmúlt években, ugye ez már 11. ilyen lista, hogy mi azért nem tudunk így Közép-Európában följebb kerülni, mert nagyon gyakran erényt csinálunk a boldogtalanságból. Nagyon gyakran erényt csinálunk abból, vagy valami olyan specifikumot kreálunk, egy mítoszt kreálunk a saját boldogtalanságunk köré, ami valamilyen módon meghatározza azt, hogy ennek a közép-európai térségnek és az itt élő népeknek már pedig a DNS-ében, vagy az identitásában van az, hogy boldogtalanok, hogy létezik a panaszkultúra, hogy a panaszkultúra rengeteg mindent befolyásol. És erre politikai programok épülnek. Tehát Szlovákiában most például az egyik leghangsúlyosabb politikai kommunikációs panel, vagy ilyen retorikai panel, amit elsősorban ugye az ellenzék használ, hogy a szlovák nemzetet folyamatosan pusztítják, rabszolgasorsba taszítják, nyomorba taszítják. Az Európai Unió, a gazdagok, a gyík emberek, a zsidó világ összeesküvés, a fene tudja micsoda. Folyamatosan el van nyomva maga a szlovák nemzet, és hogy a szlovák nemzet galamb lelke az, amely átsegíti a szlovákokat ezeken az éveken, és megtanítja őket túlélni, de a felemelkedéshez az kéne, hogy végre az asztal közepére csapjon a nemzet, és lerázza magáról az igát, meg stb., és hogy ellene mondjon a nyugati liberális szeleknek, meg stb. Tehát nyilván ez nálatok is felbukkan, vagy nyilván ez a retorikai fordulat az nálatok is előfordul, de egy ilyen kollektív tudat alakult ki Szlovákiában e körül, és van ennek egy külön szókészlete, vagy szófordulatai, amiket ezek az emberek, akik mondjuk kimennek az utcára tüntetni, mondjuk éppen Oroszország mellett, azok használnak, és ezek a motivumok folyamatosan elő kerülnek. Ebből is látszik, vagy az ilyen listákból is látszik, hogy a valóság néha mennyire más, mint amit az ilyen apróságokból, vagy az életnek ebből a szeletéből tapasztalhatunk. Úgyhogy tényleg sok mindenem van mit elgondolkodni, azt hiszem, ebben a témában, és igazából én nem tudok helyes választ adni arra, hogy miért lehetünk ilyen elő.
Amit mondasz, hogy van egy ilyen érzület, hogy mindenki ellenünk van, és hogy ez okozza a mi boldogtalanságunkat. Tehát paradox módon, annak ellenére, hogy ugye az imént azt említettem, hogy a szerbiai társadalom nagyon hasonlít a romániaihoz éppen abban, hogy tényleg szolidaritást vállal, segítőkészségéről a tanúbizonyságot folyamatosan. Viszont igenis nagyon határozottan ott van az, hogy egyedül vagyunk, mindenki ellenünk van, vagy legalábbis a nyugat, úgymond. De hát azért ugye mondjuk Szerbia esetében ennek van némi alapja, még hogyha egy picit meg is kellene fordítani a dolgot, hiszen ugye 3,5, hát gyakorlatilag 3,5, vagy 4,5 vesztes háborúnak vagyunk a tanúi, voltunk a tanúi a 90-es években. Persze árnyalhatjuk, hogy ez nem Szerbia volt, hanem a jugoszláv néphadsereg, meg nem tudom én. De hát elhangzottak olyan mondatok, hogy minden szerbnek egy országban kell élnie, és ezt követően indultak meg a támadások először Szlovénia ellen, szlovének kiverték a hadsereget. Aztán ugye Horvátországban kezdődött a úgymond a helyi szerbeknek a fölkelése, de hát erre nagyon nagy mértékben rásegített a szerbiai központi hatalom, illetve a hadsereg, amelyet tulajdonképpen irányított. ezt is elveszítette. Tehát még azokat a szerbeket, akik őshonos horvátországi szerbek voltak, őket is elzavarták onnan, ahol addig éltek. Boszniában, hát sokan azt mondják, hogy ez már végül is egy győzelemnek számított Szerbia szempontjából, hogy megszerezte és kiharcolta úgymond a boszniai szerb köztársaság létrejöttét. De hát, hogyha azt nézzük, hogy előtte már szinte bekebelezte Boszniát, a szerb erők bekebelezték Boszniát, és onnan verték vissza őket ilyen szintre, akkor ez is egyfajta veszteség. Aztán ott volt a NATO bombázás, amely a Koszovóban történt atrocitások miatt történt. Ott is kénytelnek voltak egy Szerbia számára nagyon kedvezőtlen békét kötni. Szóval igen, volt itt egy nagyon súlyos 90-es évek, amely nagy mértékben hozzájárult ehhez az érzethez, hogy egyszerűen Szerbia az... Tehát igen, ez, hogy igazságtalanul jár el velünk szemben a világ. Tehát ez az, ami folyamatosan érződik és hallani. Beszéljünk egy picit külön-külön ezekről a tényezőkről, amelyeket említettünk. Nézzük meg, hogy ezekkel hogy álltok, illetve hogy állnak az országaink. Ugye az első helyen a bevétel, illetve hát az egyfőre első bruttó hazai össztermék volt az, amit vizsgált ez a jelentés. Mennyire működik a gazdaság? Ugye ez volt az a kérdés, amit megfogalmaztak. Ilyen szempontból ugye említetted, Boróka, hogy Románia meglepően jól szerepelt, meg hát gyakorlatilag Szlovákia sem áll a GDP tekintetében olyan nagyon jól, mondjuk nyugat-európai szinten, úgyhogy talán ebből a szempontból, tehát vannak más olyan tényezők, amelyek nyilván előbbre vitték ezen a boldogság listán ezeket az országokat, de mennyire gondoljátok fontosnak a GDP-t ilyen szempontból?
A román társadalom szerkezetét tekintve ezt a tényezőt nagyon megfontoltan kell alkalmazni, vagy figyelembe venni, mert itt nagyon nyílik a társadalmi olló. Az átlag kereset az 5-6, 700-800 euró körül mozog, ez nagyon függ attól, hogy kidolgozik legálisan, teljes munkaidőben, féllegálisan, szürkemezőben, de ez a diplomás átlagkereset. A szakképzetlenek, a nagy tömeg ennél is sokkal kiszolgáltatottabban működik, tehát ott a 400 euró körüli fizetések, azok már jónak számítanak. És azon kívül van egy nagyon gazdag rétege Romániának, jól látható rétege, több ezer eurós havi bevételekkel. Tehát a gazdagok és a szegények közötti olló, ez nagyon nyílik, és ez nagyon sok feszültséghez vezet, mert akkor egy csomó összeomlóban a közegészségügy, vagy legalábbis a közegészségügy nagyon furcsán működik. A tényleg államilag támogatott, vagy az egészségügyi biztosító által finanszírozott ellátások köre folyamatosan szűkül, tehát problémát jelent, igen, igazán jelentős problémát jelent egy onkológiai szűrés, egy rendszeres ellátás azoknak, akik kiskeresetőek, azok pedig, akik magas keresetőek, azok nagyon drága és világszínvonalú magánklinikákba járnak. Tehát ezt éli meg ez a társadalom, amelyet összeköt ugye ez az ortodox kultúra, amiről most beszéltünk. És kicsit visszacsatolva arról, amit a panaszkultúra, mint politikai eszköz, meg a mi vagyunk az áldozatok. Ez az áldozati retorika Romániában nem ennyire erős, hogy is lenne erős, hiszen hát a 20. század nagy nyertese ez az ország, egy frissen létrehozott, hatalmas területi növekedésnek örvendő országról van szó. Ez így nincs benne ilyen történelmi kontextusban, a köztudatban. Ráadásul nagyon nagy a Nyugat-Európában élő diaszpóra, tehát az van inkább elterjedve, hogy mi vagyunk azok az ügyesek, akik profitálni tudunk a lehetőségekből, mi vagyunk azok, akik növekedni tudunk, akik élünk a nemzet adta esélyekkel, de ettől függetlenül van panaszkultúra, és befelé, és ezt a korrupció ellenes intézkedések, ez az önvizsgálat erősítette fel, ez egy nagyon furcsa negatív következménye. Amikor önmaguknak magyarázzák politikai vitákban, hogy a románok azok, akik mindig csalnak, lopnak, hazugnak, mi vagyunk ezek, akik becsapjuk, ellehetetlenítjük magunkat. Tehát van egy ilyen önostorozó, teljesen más, mint amit Szlovákiáról mesél Márk, vagy mint amit Magyarországról beszél, látunk. Amit én nagyon hiányolok, hogy nincs pozitív politikai stratégia. Tehát azt gondoljuk, hogy mindig ezekkel a negatív forgatókönyvekkel, a társadalom kedélyének, bizalmának a rontásával lehet előre jutni, mert akkor fogja a politikai ellenfelünket is feketén látni, ha feketén látja a világot és a saját helyzetét, és akkor lehet nyerni, hogy hogyan lehetne egy pozitív társadalmi kooperációt erősítő politikai narratívával előrébb jutni, szavazatot szerezni. Szerintem ez a kérdése, ez a kulcsa most a román belpolitikai életnek. Nagyon kevesen ismerték fel, hogy ebben van potenciál, és egy teljesen új politikai kommunikációt lehet erre építeni.
Akkor még ezt az első pontot nézzük meg. Szlovákia esetében a GDP hogyan befolyásolja ezt a helyezést?
Ez nagyon érdekes történet, mert az előző válaszomra is visszautalva nem csak, hogy panaszkultúra van, hanem a sikerkommunikáció is meglehetősen gyír egyébként a szlovákiai közbeszédben. Az, hogy Szlovákia előre lépett, és van egy felfelé ívelése az elmúlt 30 évben, azt nem igazán kommunikálták jól a politikusok, vagy azok, akiknek ez kellett volna. Vagy ha kommunikálták is, akkor ezt általában valamiféle olyan panelekben tették, amit az emberek nem feltétlenül találtak hitelesnek. Az első olyan politikus, aki valóban próbálkozott a sikertörténetet kiemelni, az én szubjektív emlékeim szerint az Iveta Radičová kormányfő volt, aki a 2010-es évek elején volt 2 évig kormányfő, egy nagyon labilis, nagyon gyorsan összeomló kormányban. De előtte 2009-ben elindult államfőválasztáson is. És az volt az érdekes abban az egész pár évben, hogy ez ugye még a gazdasági válság idején történt, és a kormányfői évei is az új évtizednek a még válság sújtotta éveiben kezdődtek, de mégis sikerült köré felépíteni, illetve ő maga saját kommunikációjában is igyekezett pozitív dolgokat kommunikálni. Ezek az újságírói pályán kezdetéről való viszonylag szubjektív emlékek, de hordozója volt a pozitív gondolkodásnak Iveta Radičová. Az, hogy később ez az egész összeomlott, és tulajdonképpen a politikai ellenfelei gyakorlatilag szétszincálták őt, ez egy olyan dolog volt, amiről az emberek azt mondták, hogy na igen, ez Szlovákia, ez így beszokott nálunk következni. És aztán nagyon sokáig semmi, és aztán jött Andrej Kiska, aki szintén pozitív kampánnyal, vagy pozitív gondolatokkal próbált kampányolni, és szlovákiai sikereit próbálta kiemelni, és mint az Isten, 2014-ben megnyerte az elnökválasztást elég nagy részt azért, mert volt egy erős sztoria, és ő is hordozója volt ennek a pozitív gondolkodásnak. Aztán megint nagyon sokáig semmi, és aztán jött Zuzana Csaputová, aki szintén pozitív gondolatokra alapozta az elnökválasztási kampányát, és mit ad Isten, meg is nyerte. Úgy tűnik, hogy van egy nagy igény arra Szlovákiában, hogy ezeket az előrelépéseket, akár a gazdasági növekedéssel kapcsolatban, akár az emberek általános életszínvonalával kapcsolatban, valaki összefűzze az egész ország sikersztoriával. hogy elhitesse az emberekkel, hogy valóban sikeresek voltunk ebben az elmúlt 30 évben, és vannak problémák, amelyeket meg kell oldani, de az általános nagy képet figyelve van egy előre mozdulás. Viszont az emberek ezeket a dolgokat a hétköznapokban mindig apróra váltják, és nem is lehet egyébként ezt a dolgot eltagadni tőlük. Nem lehet azt mondani, hogy ne figyelj a saját sokszor kilátástalannak tűnő helyzetedre, mert hát nézd az országnak milyen jól megy, és tényleg jönnek az autógyárak, és a többi. Mindenkinek van munkája, csökken a munkanélküliség, emelkednek a bérek. Igen, tök jó meg minden, de hogyha ezt az ember a saját életében nem feltétlenül tapasztalja, akkor még jobban belehúzza őt egyfajta mocsárba, amiből aztán nagyon-nagyon nehéz kimászni, egyfajta ördögi körbe. És nagyon sokan, én sokszor gondolkodom, hogy milyen szavakat használják, amikor kommentárt írok bizonyos élethelyzetekről. Vagy milyen képeket használjak, milyen módon próbáljam hangsúlyosabbá tenni a mondandómat. És nagyon sokszor belefutok abba, hogy egy tök átlagos hétköznap képével is nagyon nehéz dolgozni, mert nagyon sok mindenkit emlékeztet bizonyos olyan helyzetekre, amikor ezeket a hétköznapokat tényleg nagyon kilátástalannak élték meg. És tényleg belekerül az ember egyfajta olyan ördögi körbe, amiből aztán valahogy nem lát kiutat, és a saját helyzetét nem tudja aztán valahogy beleilleszteni abba a sikerkommunikációba, ami esetleg elhangozhat körülötte. Úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon zavaros és nagyon-nagyon kaotikus az a téma, és nagyon nem találom belőle a kiutat.
Hát igen, mivel itt nagyjából össze is foglaltad mind a hat tényezőt, illetve egyúttal szinte mind a hatra adtatok választ is egy válaszban. Hát gyakorlatilag Szerbiában az a helyzet, hogy itt mindent a növekedéssel mérnek, és az a tapasztalatom, hogy az elmúlt, hát talán 20 vagy 30 évnek is mondhatom most már, az elmúlt 20-30 évben azzal lehet egy választást megnyerni, hogy minél nagyobb növekedésre vonatkozó ígéreteket mond a politikus. Kevésbé fontos politikai kommunikáció szempontjából az, hogy azok az emberek, akik ebben az országban maradnak, mennyire lesznek boldogok. Tehát én nem hallottam olyan politikust az elmúlt 20-30 évben, aki arról beszélt volna, hogy a legfontosabb az, hogy boldogok legyünk. Nem annyira számít az, hogy növekedjen a gazdaság, mármint, hogy önmagában ez nyilván hozzájárul a boldogságunkhoz, de nem ez az öncél, tehát hogy nem ezt kellene öncélnek tekinteni. Tehát amikor az egészségügyről beszélnek a politikusok, akkor sem azt mondják, hogy jobb ellátás és az orvosokat, hogyha jobban megfizetjük, akkor egyszerűen az ellátás is javulni fog. Itt abban mérik az egészségügyi rendszer helyzetét, hogy hány új kórház épül. Hát persze nyilván ez nagyon fontos, de hogyha nincs, aki dolgozzon abban a kórházban, hogyha az összes nővér és orvos már külföldön van, ha az anesteziológusoknak kórházról kórházra kell rohangálni, mert egyszerűen nincsenek elegen, és az ő munkájukat aztán valóban nem tudja más elvégezni helyettük, akkor ezek az üresen kongó kórházak tényleg csak ilyen üresen kongó szavakhoz hasonlíthatóak. Tehát az, hogy a többi tényezőt is említsem, tehát az, hogy volna-e kire támaszkodni az embernek, tehát ami szintén a boldogságát befolyásolja. Az, hogy nem csak a testi, hanem talán a lelki egészségre is oda kellene figyelni, mert ez is befolyásolja azt, hogy milyen az életminőségünk, illetve hogy adott esetben milyen hosszú életet élhetünk. vagy az, hogy mennyire van választásszabadság. Hát ez ugye maga egy vicc volna, hogyha ezzel egyáltalán bárki az emberi jogokkal, vagy a szólásszabadsággal kampányolna. Persze nyilván az ellenzék egy szűk réteg, amely elsősorban értelmiségieket akar megszólítani. Ők próbálkoznak ezzel is, de hát nyilván, tehát ezek olyan elvont fogalmak, amelyeket, hogyha nagyon konkretizálnák, akkor lehetne esetleg vele politikai poénokat szerezni.
Annyit tennék hozzá ez, Csaba, amit elmondtál, hogy ez a boldogság kifejezés éppen azért, mert egy ilyen ideológiailag, vallásilag túlterhelt térben élünk itt Közép-Kelet-Európában, ez meglehetősen nyomasztó, és nem biztos, hogy mindenki által értett fogalom, vagy egészen biztos, hogy sokan félreértik. De ha többet beszélne arról a közélet, hogy mit jelent érzelmileg biztonságban lenni, biztonságot garantálni a másiknak, úgy kommunikálni, hogy abban kedve legyen részt venni minél több embernek, és elmondani a véleményét, részt venni a közösségi cselekvésben, segítséget nyújtani az élet nagyon sok területén, hogy a magánéleti problémákkal sem kell egyedül maradni. Két történetet szeretnék elmesélni a mai Romániából, hogy érezzétek, hogy milyen szinteken lehet változtatni. Az egyik a most közelgő középiskolai felvételikhez kötődik. Romániában most már évek óta kiemelten kezelik a diszlexiás, diszgráfiás és egyéb tanulási és nevelési problémával küzdő gyerekeket. És most már oda jutottunk, hogy a felvételikre bemegy pszichológus. Lehet kérni, hogy külön, ha valakinek ilyen problémája van, külön teremben vizsgázhasson, és legyen mellette pszichológus, hogy saját programja, vizsgaprogramja legyen, személyre szabott problémáit figyelembe vévő programja legyen. Tehát, hogy legyen emberibb ez a dolog, és ugyanez érvényes nem csak a tanulási, nevelési problémákkal küzdő gyerekekkel, hanem ami elkezdődött uniós nyomásra gyakorlatilag minden tagállamban, hogy legyen akadálymentesítve a közszféra, hogy az emberek férjenek hozzá a saját életükhöz. Ha ilyen szinteken kezdenénk el, tulajdonképpen ez is a boldogság, mert be lehet azon a rohadt ajtón vinni a kerekes széket is, nem arról van szó. De ha tényleg csinálnak egy rámpát, és az a rámpa úgy van megcsinálva, hogy fel is lehessen rajta menni, ne csak elszámolni az unió felé a rámpa telepítés, akkor ott boldogság van, ott könnyebbség van. A másik történet, és ez még szubjektívebb, édesapám a múlt héten kórházban volt, és az itteni még maradék nyugratra nem eltávozott fiatal orvosgárda látta el, és olyan állapotban volt, hogy nem tudott olvasni, nem tudta olvasni az üzeneteit. És a nem erdélyi, tehát az erdélyen kívüli településekről származó, magyarul nem tudó neurológus orvos leült az ágya széléről, és felolvasta magyarul apámnak az üzeneteket, úgy, hogy fogalma nem volt, hogy mit olvas fel, nem ismeri a magyar nyelvet, magyar központozást, és egy orvos, egy neurológus orvos, akinek nem feladata a páciens lelki támogatása és ilyen időtöltés, és vette magát. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen gesztus annyit elmond arra, hogy van-e boldogság potenciál és boldogság kultúra, vagy nincs, vagy van-e rá igény. Hogyha ezeket lehetne erősíteni, az szerintem nagyon-nagyon sokat jelentene.
Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy rosszul használjuk ezt a kifejezést, vagy pont azért, mert ahogy mondtad is, túlságosan terhelt különböző szempontok szerint ez a kifejezés. Lehet, hogy jobban járnánk, hogyha például a jólétet használnánk helyette, tehát valami olyan kifejezést, amit talán jobban lehet ilyen exakt dolgokhoz kötni, mint akár a gazdasági növekedés, vagy nem tudom én, a szociális ellátórendszer.
Ígérted az elején, hogy fogunk problémákról beszélni, tényleg ne kerüljük meg. Azt látom például, hogy a magyar-magyar kapcsolatokban kialakult egy ilyen furcsa távolságtartás. Én erdélyiektől hallom, hogy úristen, jönnek a magyarországi rokonok, megint panaszkodni fognak, megint vita lesz, hogy így készülnek lelkileg, hogy ha ezt mondja, akkor hogy reagáljunk, ha azt mondja, hogy reagáljunk. Tehát, hogy itt is van egy törés, hogy amikor rá van állva egy társadalom arra, hogy ellenséges legyen, konfliktusos legyen önmagával, hogy mindig a bajt mondja el, hogy ne lássa meg a jót, vagy úgy mondja el a bajt, hogy arra ne lehessen választ adni, csak azt, hogy igen, ez szörnyű, ez borzalmas. Tehát, hogy nincs az a lehetőség, hogy én hogy tudok hozzá kapcsolódni kooperatívan segítően.
Okvetlenül beszéljünk erről is, és hát nyilván nem akartam megkerülni azt sem, hogy próbáljuk belőni a határon túli magyaroknak a boldogság faktorait, ugyanis hát nyilván nem vizsgálták külön a határon túli magyar közösségeknek a boldogságát, úgyhogy mi kénytelenek vagyunk ilyen metszetekben, vagy nem tudom miben gondolkodni, hogy egyfelől nyilván több tényező függ attól, hogy hol élünk, melyik országban, de nyilván az anyaországhoz, a magyar kultúrához kötődő mentalitásbeli viszonyaink, kapcsolataink is befolyásolják azt, hogy milyenek vagyunk. Ti hogyan látjátok a szlovákiai, illetve a romániai magyarságnak a boldogságát, mekkora, illetve hogy egyáltalán mennyiben vagy miben térhet el a többségi társadalom, vagy akár a magyarországi társadalom boldogságától? Mark?
Én megint nem tudok elszakadni a politikától komolyan. Az jár a fejemben, hogy a választási kampányokban mire helyezték a hangsúlyt a szlovákiai magyar pártok, vagy párt, mikor mennyi volt belőle. És például az MKP környékén, amely ugye most már a szövetségnek a része, ott mindig volt egy általános meggyőződés azzal kapcsolatban, hogy kizárólag az a kommunikáció vezet sikerre, hogyha a szlovákiai-magyar közösség egymásra utaltságát fogják hangsúlyozni, és az őket körülvevő veszélyeket, hogy mik leselkednek rájuk, illetve azt, hogy másodrendű állampolgárai vagyunk ennek az országnak, mert nincsenek garantálva a kisebbségi jogaink ilyen meg olyan meg amolyan módon, vagy a kollektívok, stb., és hogy össze kell zárnunk, és egymást kell erősítenünk ahhoz, hogy túléljünk, hogy megmaradjunk. Mindig ez a megmaradás, ez a túlélési, menekülési stratégia volt így a középpontba helyezve, és ne az, hogy legyél boldog ott, ahol élsz, és legyél boldog ott, ahol vagy. És hogy a politika azt vizsgálja, hogy ahhoz, hogy boldog tudj lenni ott, ahol vagy, és ott, ahol élsz, ahhoz neked mire van szükséged. És hogy a politika ebben hogyan tud segíteni. És itt nagyon gyakran kibukik az, hogy néha mennyire tartalmatlan tud lenni az etnikai politizálás, hogy kizárólag csak ezek körül a témák körül járja folyamatosan a páva és tojástáncait, és nem tud eljutni arra a szintre, hogy valóban arról beszéljen, hogy te, mint egyén, és te, mint a közösség tagja, és te, mint Szlovákia állampolgára, hogyan tudnál boldogabb lenni ott, ahol élsz, azok között, a körülmények között, ahol élsz? Hogyan tudnánk ezen javítani? És ez a borzasztó, hogy ez meghatározza a hétköznapi kommunikációt. Ez meghatározza a közbeszédet. Ez folyamatosan fűzi tovább azokat a témákat, és bonyolítja, és egy bokorra aztán meg fává alakítja tulajdonképpen rengeteg ággal és leágazódással, és minden ág arról szól, hogy miért nem jó nekünk? Miért nem tudjuk úgy megélni azt, amit meg akarunk élni, és mi ennek az akadálya, és hogy hányan vannak ellenünk, és az a baj, hogy nem látom a végcélját se ennek, tehát nem látom azt, hogy ha ezeken az ágakon, ezeken az utakon indulunk el, akkor mi az a pont, amikor azt mondjuk, hogy igen, ezt akartuk elérni, igen, ez a végcél, itt ezen a ponton szeretnénk megragadni.
És ha odaértünk, akkor boldogok leszünk.
Igen, vagy mit is jelent az, amikor odaértünk és boldogok leszünk, hogy kisbárányokat fogunk simogatni oroszlánok mellett a paradicsomban, vagy mi az elképzelt végcél? az egész nincs a hétköznapokba beleágyazva, az egy, ezek ilyen szimbolikus, tényleg elvont, sokszor transzcendens célok, amiket az embereknek nem igazán lehet pontosan és konkrétan megmagyarázni, hanem csak úgy lebegteti előtt a politikus ezeket a dolgokat, és tényleg nem lehet ezekből a dolgokból igazán jól kijönni. Nincsenek részcélok. Nincsenek megfogalmazva a részcéloknak a konkrét paraméterei, hogy mit akarunk elérni. És az a tök érdekes, hogy éppen még olvasok ilyen follow-upokat ezzel a boldogság listával kapcsolatban, és az nagyon tanulságos, a Business Finland nemzetközi marketingért felelős vezető igazgatója nyilatkozta ezt ezzel a boldogság listával kapcsolatban, hogy úgy gondoljuk, hogy a finn boldogság a természettel való szoros kapcsolatból és a földhöz ragadt életmódból fakad. Ez a földhöz ragadt életmód és ez a természettel való szoros kapcsolat, ez meg lehetne nekünk is, de egyszerűen nincs, mert mindig valamiféle más, magas, közelebbről meg nem határozható célokat követünk, vagy próbálunk magunk elé állítani, és egyszerűen nincs belőle sikerélményünk. Vagy a fene tudja, nem tudom. Segítsetek ki, hogyha van jobb ötletetek.
Éppen Boróka azzal kezdte, hogy nem is a földhöz ragadott, hanem éppen, hogy mondjuk így a vallásban gyökerező tényezők mennyire befolyásolják Romániában.
De tudod, mi az érdekes? Hogy ezek a dolgok, amiket felsorolt Boróka, és a valláshoz kapcsolat, vallással való kapcsolatukat lehet kiemelni, ezek nagyon egyszerű dolgok. Ezek nagyon egyszerű, és az emberi természetben szinte minden emberben megtalálható dolgok, amiket csak elő kell hozni. Ezek nem olyan dolgok, amikért borzasztóan sokat kell küzdeni, olyan egyszerű jónak lenni.
Tudjátok, mi a különbség? Hogy amikor mondjuk a közép-európai szekuláris politikai kultúra kommunikációjáról beszélünk, és erről a konkrét dolgoktól való elszakadásról, akkor arról beszélünk, hogy a szimbolikus politikai nyelv ránőtt a túlideologizált, ezek az elnagyolt narratívák, az áldozathibáztatása, stb. Ez az egész történelmi tragédia, akit áldjon vagy verjen sors keze, ugye? Tehát a 19. századi szimbolikus nyelvből jön, és ezt éred, ezt az elszakadást, és ez különösen jellemző a magyar politikára, hogy szimbólumokban gondolkozunk, szimbolikus célokat jelölünk meg, és azokat követünk, miközben halad az életünk a maga konkrétságával. Tehát Finnországban senki nem akarja a finn nemzetet megmenteni és megőrizni. Azt akarja, hogy legyen meleg, hogy hívják ezt, ahol ilyen gőzben ülnek és kimennek. Legyen meleg a szaunába, meg tudjanak elmenni sízni, meg legyen áfonyalekvár, meg mit tudom én. Tehát, hogy gyerek jusson el az iskolába akkor is, ha 2 méteres hó van. Tehát, hogy nincsenek ilyen nagy, közös, szimbolikus történetek, vagy vannak, tehát a Kalevala, hogy mondjam, a Kalevala korszakotban a helyén kezelik, nem maguk mögött hagyták, hanem a helyén kezelik. Mi meg megpróbálunk minden nap egy új Kalevalát írni, és azt élni. És ez minden politikai oldalra jellemző, sajnos, ezért nincs baloldal a magyar nyelvterületen, de különösen jellemző arra a mostani hatalomra, és az a furcsa kognitív diszonancia, amiben élünk, hogy mindenki azt gondolja ennek a narratívának megfelelően, hogy itt a Kánaán, hiszen nem tudom hányadik nemzeti kormány nemzetért elkötelezett tiszta lelkű vezetője vezet minket, tehát problémánk most már nem lehet, és akkor ki kell találni, hogy ki a hibás, és mi a hibás, ha mégis vannak problémáink, és innentől kezdve elkezdődik a nemzeti politika jegyében egy önfelszámolás, egy önmegbélyegzés, az ellenség, a belső ellenségkép megtalálása, megreálása, és innentől kezdve egy ilyen skizoid állapotban leledzik a társadalom, és erre nincs válasz. Tehát nem azt tudjuk mondani, hogy gyerekek, vagy nem azt szoktuk mondani, hogy gyerekek, hát nem a baloldal, a gyík emberek, és Márk szokta itt felsorolni hozzá, hogy a bajainknak a forrása, hanem az, hogy nincs törvény, rosszul működik a hivatal, meg kellene szervezni, nem kéne egymást legyilkolni, gyertek, fogjuk meg együtt, és vigyük.
Te most az összmagyar társadalomról beszélsz, de hogyha mondjuk az erdélyi magyar társadalom differencia specifikáit kellene kiemelned az összmagyarsághoz képest, akkor tudnál-e olyan tényezőket mondani, amiben azért mások? Tehát maradjunk a boldogságnál és ennél a hat faktornál.
Megint egy konkrét történetet hadd hozzak nektek. Ezen a héten kitört egy baromi nagy vita, mert a Kolozsvári Magyar Állami Színház, amelyik az erdélyi magyar színházi és kulturális élet zászlós hajójaként volt számon tartva évtizedeken keresztül. Szóval ennek az igazgatója meghívott egy híres, hírhedt és hiteltelen konteó összeesküvést terjesztő obskurus figurát előadni a Kolozsvári Állami Színház épületében. Mire aztán cikkek, viták elindultak, és a direktor Tompa Gábor a színház hivatalos oldalán válaszolt egy ilyen, a legutolsó ilyen propaganda lap stílusában megírt véleményanyagban, amit nagyon nehéz elválasztani, hogy ez most a társulat véleménye, a direktor véleménye, teljesen magánvélemény, semmi köze a színházhoz, csak véletlenül került oda. Na mindegy, ez a konfliktus alakult ki. Mi történik most? A progresszívnak európai és amerikai szinten is jegyzett erdélyi színházi életről kiderül, hogy ez nem progresszív, nem jól irányított, nem szervezett, és hogy múcsaibbnál múcsaibb. Erre a legváratlanabb helyről elkezd jönni a közönség, és elkezdi szabadon mondani, hogy ez miért hülyeség, miért nem fogadja el, hogyan lehetne szabadabban lélegezni, és elkezd a legnagyobb elnyomás pillanatában a legszabadabb kommunikáció működni. Csodálatos dolgok történnek Erdélyben, és ez kicsiben, rájöttem a tegnap, amin ezen gondolkoztam, összegzi az elmúlt 40 év, vagy 100 év erdélyi szellemi mozgásait. A legnagyobb trutyiban, a legnagyobb válságban előjönnek olyan szellemi kapacitások, olyan lelki kapacitások, szabad gyökök, amelyek aztán helyre teszik a dolgokat. És azt gondolom, hogy ez a fajta, mindig harcoltak itt az autonómiáért, holott az autonómia itt van, és benne van ezekben az erdélyi emberekben, azokban az erdélyi emberekben, akiknek az ők nagyapja, vagy szép nagyapja, ugye a vallás szabadság alapjait lefektették Európában, hogy mégiscsak van olyan, hogy elmondja, hogy nem jó ez a beszorítottság, ez a kiszolgálása, akár a magyarországi, akár a bukaresti hatalomnak, szeretnénk használni a józan polgári eszünket. És ez az állandó meccs megy. Talán az a különbség a szlovákiai és a vajdasági társadalommal szemben, ahol ugyanilyen hangok vannak, csak nincs egy 1.200.000-es közösség hozzá. Hogy van, még mindig van egy akkora közösség, amiben ki tud egy akkora léptékű vita és párbeszéd alakulni, amiben ki egyensúlyozzák ezek a vélemények egymást, és végül is a boldogság kicsi kis terei létrejönnek, és nevezzük a boldogságot az egymásra figyelés tereinek.
Igen, hát nyilván itt egy fontos tényezőt említettél, ez a hát szólásszabadság nevezzük annak talán, de hát hogyha tágabban értelmezzük, akkor pedig a választás szabadsága, hogy igen, lehetséges, el tudom mondani a véleményem. Nagyon érdekes, hogy pont ez is a színházhoz kötődik, mert én is egy ilyen, hát a legutóbbi példa, amikor tényleg úgy érződött, hogy mintha lenne vajdasági magyarság, az éppen 2 évvel ezelőtt volt, amikor a Tanya Színházat gyakorlatilag betiltotta az itteni hatalom, és akkor látszott egy ilyen fölhördülés, egy olyan, hogy most akkor kimondjuk a véleményünket, odaállunk, megmutatjuk, hogy nekünk ez milyen fontos, és hogy mennyire nem értünk egyet ezzel a döntéssel. De persze, hát a döntést már akkor nem lehetett visszavonni, a politika nem visszakozott, megvárta, hogy ugye a kedélyek egy kicsit leüljönek, de akkor látszott egy ilyen dolog. Hát most persze beszélhetnénk még órákon át arról, hogy tényleg a színháznak van-e ilyen szerepe, ami által ennyire megmutatkozhat az, hogy azért itt vannak még szabad emberek a közösségeinkben. Márk, még esetleg említs néhány dolgot azzal kapcsolatban, hogy ha szlovákiai magyarságot mennyiben látod hát egyfajta speciális kisebbségnek, de a boldogság tekintetében, hogyha magyarországi társadalomhoz kell viszonyítani.
Én azt gondolom, hogy nekünk is megvannak a magunk is boldogságterei. Ami nagyon érdekes az az, hogy Magyarországról gyakran kapok olyan visszajelzést, hogy milyen jó itt nekünk, mert, és ez elsősorban ahhoz kapcsolódik, hogy nem feltétlenül kilátástalan minden egyes vitánk, ami önmagunkról, meg a társadalmunkról szól. Hogy van, ahol ez az egész elkezdődik, van ennek egy végkifejlete, és eközben nem idegenedünk el teljes mértékben egymástól. Ezt nagyon sokszor kaptam meg, amikor még a Pátria Rádió főszerkesztőjeként dolgoztam, hogy érezni rajtunk, hogy milyen szabadok vagyunk, hogy nekünk lehetőségünk van arra, hogy szabadok legyünk. És ezt a hétköznapokban is sokszor megkaptam, hogy milyen jó nektek ott Szlovákiában, hogy még nem vagytok teljesen elveszve. Úgy tekintenek ránk ezek szerint kívülről is, elsősorban egy olyan országban, ahol valószínűleg nem álltak ilyen szerencsésen össze a csillagok, vagy kevésbé szerencsésen álltak össze, mint nálunk, hogy nekünk van lehetőségünk arra, hogy szabadok legyünk, hogy meg tudjuk élni a mindennapjainkat, és nem vagyunk annyira terheltek ezek által, a viták által, mint azok az emberek, akik ezt irídlik tőlünk. És most én is azon gondolkodom, hogy az én pozícióm mondjuk ebben szlovákiai magyarként milyen lehet, hogy borzasztóan irídlem a finneket, hogy ők ennyire boldogok, de azt is látom, hogy lehetnénk ennél sokkal-sokkal boldogtalanabbak is Szlovákiában, azt gondolom.
Na hát ez gyakorlatilag mégiscsak egy pozitív végkicsengése ennek a beszélgetésnek. Még ennél is lehetnénk boldogtalanabbak, tehát csak fölfelé van a út. Hát ennyi fért a mai adásunkban, nyaralásra már nem jutott időnk, de azt gondolom, hogy egyébként is egy picit így a hajánál előrángatott téma lett volna, de lesz még időnk, illetve lesz még alkalmunk, hogy beszélgessünk a nyárig erről a témáról is. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai adásba. Köszönjük, hogy velünk tartottak ezt a műsort, és természetesen korábbiakat úgy szintén visszahallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján, de mostantól a Hatuma saját podcast csatornával is rendelkezik. Erre feliratkozhatnak a Spotify-on, így minden egyes újabb adásunkról értesülhetnek. Finta Márk és Parászka Boróka nevében búcsúzik önöktől Reszburger Csaba, viszont hallásra egy hét múlva.